mindenki szeretettel. Nyugodtan mondhatom azt, hogy nem önök kedves szülők, vagy ez nagyon hűvös lenne, hogy ti szülők, vagy önök szülők, hanem sokkal inkább így, hogy mi szülők. Annál is inkább, mert én magam is, feleségemmel együtt 4 gyermeknek az édesapja, illetve szülei vagyunk. És pusztán azt hiszem a jelenlévőkkel az a különbség, hogy mi egy picit előbb kezdtük, ennek következtében a gyerekeim már 35-25 év között. Tehát nagyon sok mindenen mentem én is már keresztül, és sok minden ment keresztül rajtunk. Ez az egyik, ami nagyon fontos, tehát hogyha valami emberszaga lesz annak, amit én itt elpróbálok mondani, az azért van, mert én is végigéltem az elmúlt 35 évben nagyon sok mindent, a gyermekágytól kezdve egészen a posztpubertásig és a gyermekeinkről való leválás élményéig. Ugyanakkor nem szűnik meg ez a szerep, hogy apa és anya természetesen. Ez az egyik, a másik ugyancsak bemutatkozás gyanánt, hogy azért is nagyon érdekelt vagyok ebben, hogy gyermek és család, mert egy gyermekkórházban dolgozom, a Bethesda gyermekkórházban, ahol egy egészen sajátos feladatom és feladata van annak a szakmai tímnek, amelyben én dolgozom, és amelyet én felelek. Ugyanis a kórházunkban van egy gyermek neurológiai osztály, és ezen az osztályon nagyon sok úgynevezett organikus beteg, tehát epilepsziás, tumoros gyermek mellett nagyon sok olyan vegetatív idegrendszeri zavarokkal küszködő gyermek van, akiknek a vegetatív zavarai mögött általában a házaspár kapcsolat vagy a családi rendszerből adódó zavarok, diszonanciák köszönnek vissza, mint tünet a gyermekben. Ezeket a gyermekeket nevezzük tünethordozó gyermeknek. És azt kell mondanunk, hogy bizony a medicína a tünethordozó gyermekkel addig nem sokat tud kezdeni, amíg magával, a szülőkkel, tehát a házaspárral, vagy pedig a családi rendszerrel nem kezd valamit, ez pedig már nem a medicína kompetenciája, hanem a pár és családterápia, vagy a család gondozás feladata. Ennek következtében én így a kórházi munkán belül igen gyakran találkozom ilyen jellegű gyermekekkel, és természetesen a szüleikkel. Emellett még, ez csak zárjelesen jegyzem meg, hogy nem egyszer kell szembesülnöm nagyon súlyos beteg gyermekkel, krónikus beteg gyermekkel, izomsorvat, epilepsziás gyermekkel, és terminális állapotban lévő gyermekkel, vagy csecsemővel, akiknek a szülei gondozása ránk bízatik adott esetben. Így is érdekelt vagyok a gyermekek dolgában. Tessenek nyugodtan bejönni, egy picit várunk akkor, hogy ők lekabátoljanak, jó, és helyezkedjenek. Tehát ez a másik, ami kapcsán én érdekelt vagyok a gyermekek és a család dolgában, és ugyanakkor pedig hát azért is, mert nagyon sok felől érkeznek hozzánk olyan szülők, akiknek a gyermekei nem közvetlen a kórházban fekszenek, viszont nevelési kérdésekkel fordulnak hozzánk, aminek nyomán nevelési tanácsadói tevékenységet is kell folytatnunk. Az én kompetenciám és az én közvetlen feladatom amellett, hogy az én alapképzettségem és elkötelezettségem az mindenképpen teológusi elkötelezettség, de én pár és családterapeuta vagyok, tehát én párokkal és családokkal, pontosabban az terápiás gondozásukkal foglalkozom, és ilyen módon vagyok érintett a gyermekek dolgában is. Nem vagyok pedagógus, de ugyanakkor azt hiszem, hogy ez is igen jelentősen egyfajta pedagógiai tevékenység, amit a párokkal és a családokkal való foglalkozás közben végeznem kell. Azt hiszem, bemutatkozás gyanánt ennyi elég, hogy egy picit ember közelbe kerültem az önök számára. Ismétlem még egyszer, és azok felé, akik még nem voltak itt az előbb, hogy én magam is és feleségemmel együtt 4 gyermeknek vagyunk a szülei. Úgy alakult a dolog, hogy a mennyasszonyom lett a feleségem, és mondjuk ez se természetes dolog, hogy ugyanattól a feleségtől vannak nekem vannak a 4 gyermekeink. És ismétlem még egyszer, hogy egy picit mi már visszafelé nézünk, ezt illetően, mert a gyermekeink már önállóak és saját szárnyaikon röbdösnek, és időnként visszaröbdösnek hozzánk. Tehát így egy picit a mi tapasztalataink azok már egy kicsit úgy jegecesedtek és koncentrálódtak. Nem mondom, hogy a bölcsesség irányában, de az emberben ülepednek a tapasztalatok. Ennyit bemutatkozás gyanánt. Hallottuk a címet, amelyben megpróbálom ennek a gondolatmenetnek a quintesszenciáját adni, ami így hangzik, hogy a házaspár kapcsolat és a család mind nevelési tényező. És olyan kérdések, amelyek a házaspár kapcsolatunk élése és a családi életünk megélése közben adódik a gyermekeinkkel kapcsolatban. És könnyen lehet, hogy itt most egy pici csalódást kell majd okoznom, mert az elsődleges megközelítésem nem az lesz, hogy hogyan lehet jobban nevelni a gyermekeinket, hanem az, hogy mi magunk hogyan válhatunk hitelesebb emberekké, hitelesebb szülőkké, és olyan családdal, amelynek van a gyermekeinkre nézve egyfajta centripetális kohéziós ereje, amely nyomán a gyermekeink egyfajta fészek élményt élnek át otthon. És ez nagyon fontos, majd lesz mindjárt szó erről, hogy tulajdonképpen amikor mi 5 vagy 10 vagy 15 évvel ezelőtt összeházasodtunk és házas párrá lettünk, ez semmiképpen nem jelentette azt, hogy automatikusan, akkor is, ha a gyermekeink vagy a gyermekünk már megszületett, akkor mi szülőkké is váltunk. Mert a házaspárrá válásból nem feltétlen következik a szülővé válás. Ugyanakkor a szülői szerepet mindenféleképpen megzavarják. Azok a diszonanciák, azok a zavarok, amelyek Ádám és Éva férj és feleség között vagy kimondottan, verbalizáltan, vagy nem kimondottan, nem verbálisan feszülnek kettőnk között. Ezért hallatlan fontos ennek az egész kérdésnek ilyetén való közelítése. És ismétlem még egyszer, hogy az én megközelítésem ma délután nem lesz szokványos annyiban, hogy nem próbálok a gyermekeinkre nézve válaszokat adni annak érdekében, hogy minél gyorsabban állíthassuk őket pályára, egyetemre, és minél gyorsabban diplomás, majd fogyasztó emberekké váljanak. Előzőleg nekünk kell emberré válni ahhoz, hogy mint szülők hitelesek legyünk. Ez a koncepciónak a lényege. És ezért kevésbé a gyermekeinkről lesz szó, sokkal inkább önmagunkról. Ugyanakkor az együttlétünk második részében egészen konkrét kérdésekre kerül majd sor, amely kérdés feltevést illetően majd egy olyan technikát próbálok alkalmazni, amely a kedves jelenlévőket motiválja arra, hogy kérdezzenek. Jó, majd kiderül, hogy mi ez a technika. De biztos vagyok benne, hogy meg fogunk szólalni, és nem hagynak engem itt monológra kárhoztatni, hogy csak én beszéljek. Egyébként még annyit, hogy minden, amit én megpróbálok elmondani, azt láttatni is próbálom írásvetítőre. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy mielőtt a kérdések órája eljönne, nem a Bolgár Györgyféle, azelőtt is bárki bármikor, ha valami nem teljesen világos, nem teljesen tiszta számára, vagy nem egészen érthető, vagy esetleg ő nem úgy lát valamit, ahogy ezt én bátorkodom mondani, nyugodtan kérdezzen, szóljon közbe, állítson meg engem, jó? Én felelek azért, hogy ezt a gondolatmenetet végig gondoljuk, amit ide hoztam, de egy nagyon fontos dolog, nem az a fontos, hogy én mindent elmondjam, amit én tartok fontosnak. Az a fontos, hogy ön haladjon. Világos? Tehát én nem azt mondom, hogy jöjjenek velem, mert én egy olyan útra hívom önöket, amely nagyon sok mindenre megtanít bennünket azt illetően, hogy hogyan legyünk jó szülők. Hanem én inkább követni szeretném önöket, és önök után menni, végső fokon azt sem tudom, hogy ki hol tart. És a kérdéseiből, amit majd feltesznek nekem, fogom tudni érzékelni, hogy hol tartanak. És akkor válik igazán személyessé ez a párbeszéd. Akkor valami olyat fogunk érezni, hogy mintha csak 4 szem közt vagy 6 szem közt beszélgetnénk. Jó? Ez egy fajta módszer, és én nagyon gyakran találkozom ilyen közegben, csoportokkal, szülőkkel, tehát én abszolút oldottan érzem itt magam, remélem önök is. Én ehhez igyekszem maximálisan hozzájárulni a közvetlenségemmel és az őszinteségemmel. Nyugodtan kérdezhetnek engem is, mert hát ilyetén nincsenek titkaim, azokat meg úgy is elrejtem, ami olyan jobb, hogyha nem beszélek róla. No, hát így akkor kezdjük talán egy olyan illusztrációval, ami önmagában nagyon szép, csak mintha már nem is a mai világból való lenne. Akik Szentendrén jártak és a Kovács Margit Múzeumot megszemlélték, azok bizonyára emlékeznek erre a csodás kis plasztikára, amelynek Kovács Margit azt az egyszerű címet adta, hogy család. Ez egy kompakt család. Kovács Margit zseniálisan értett a családterápiához és a család szociológiához, mert ezen a kis plasztikán minden rajta van, aminek benne kellene lenni a család életében. Nézzék meg! Itt van édesanyja és édesapa. Mind a kettő valami nagyon fontosat tesz a gyerekek táplálása érdekében. Ők képeznek majdnem egy nagyon meghatározó csoportot ezen csoporton belül. Igaz? Sőt, ha alaposabban nézzük a képet, akkor még külön kisebb alcsoportokat is felfedezhetünk. Nézzék meg, itt van az egyik alcsoport. Ebben az alcsoportban két gyermek beszélget egymással. Talán egyik vigasztalja a másikat, aztán itt egy másik alcsoport. Nézzék meg, ez a kislány tulajdonképpen már valamit az anya szerepből átvett, igaz? És gyakorolja az anya szerepet, hiszen a gyermek és a baba kapcsolata valamit leképez az anya és a gyermek kapcsolatából, abból az ős élményből, vagy ős bizalom élményből, amit egy anya nyújthat egy gyermeknek. Aztán az is nagyon érdekes, hogy így körbeülnek, látják egymást, mindegyik valami sajátosat tesz, ami éppen az adott pillanatban belőle következik, de ugyanakkor mégis látjuk azt, hogy egy egységes egészet képez így ez a család. Táplálkoznak, és közben érzelmeket közölnek egymással. Beszélgetnek, vagy mozdulnak, élnek, és együtt vannak. Amire nézve csak bárki kérdezhetné azt, hogy mikor élt Kovács Margit? Mikor látott ő ilyen családot? Van-e egyáltalán ma Magyarországon ilyen család? kezdjük avval, hogy hát nagyon, itt ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gyermek van. Úgymond nem pejoratíven mondom, de nagyon nehezen találunk fehérbőrű emberek között ma 8 gyermekes családot. Ez az egyik, ami feltűnő. Nem mai család ez. Aztán azért sem mai család, mert egy mai családban általában közben nézik a tévét, és lehet, hogy az édesapa két pofával étkezik, de ugyanakkor fél szemmel nézi a híradót vagy a futballmeccset. És aki fél szemmel oda néz, azt a gyermek nem éli át úgy, hogy most ő teljesen itt van, és részt vesz az étkezésben. Vagy aki tévét néz közben, az nyilván, hogy nem adja át magát úgy, hogy beszélgetne, érzelmeket közölne, és érzelmeket adna át. Ezért sem egy mai családról van szó. Aztán még egy. Hát bizony legyünk nagyon őszinték, hogy Magyarországon minden harmadik, de biztos, hogy minden negyedik gyermeket az édesanyja egyedül nevel. Ezért sem egy mai család ez. Nem egy tipikus család, mert a mai magyar tipikus család lassan már az egyszülős család. Sőt, gondolják el, hogy 1980-tól 2005-ig 600 ezerrel csökkent a teljes családok száma. Nem tévedek, egészen konkrétan 2 millió 500 valamennyi volt 1980-ban a teljes családok száma. A teljes család alatt értjük legalább az egy gyermeket és az apát, anyát. Ez a teljes család, amely így fellállásában optimális lehetőséget ad arra, hogy egy szocializációs műhelyé váljon, ahol a gyermek megtanul élni, szeretni, megtanulja az elrejtettséget, a biztonságot, stb. És ez a 2 millió 500 ezer, ez ma már 1 millió 900 ezerre csökkent. 25 év alatt. Ez nem egy mai család. Sőt, azt kell mondanom, hogy egy ponton lehet, hogy nem is lesz egészen korszerű ez a gondolatmenet, amelynek a premisszája, az indító gondolata ez, hogy a házaspár kapcsolat és a család mint nevelési tényező. Sőt, mikor jöttem idefelé, azon gondolkodtam, hogy tisztelettel fogadom azokat is, természetesen, akik a gyermekeiket egyedül nevelik, vagy éppen válófélben vannak, vagy pedig már megfordult a szívükben az, hogy ők ezt nem csinálják tovább. Azt kell mondanom, hogy szakmailag az egy külön terület az, hogy egy egyszülős családban hogy kell felvállalni azt az emberfeletti szerepet, hogy egy édesanya tulajdonképpen az édesapa szerepköréből is átvállal valamit úgy, hogy közben az apát a gyermek csak két hetenként látja. De ez egy külön téma, és azt kell mondanom, hogy majdnem úgy lenne kompakt ez az egész, hogyha mi egyszer még egyszer találkoznánk olyanokkal itt, akik a gyermekeiket egyedül nevelik. Mert ők is nagyon sokan vannak. És ha itt vannak közöttünk ilyenek, nem szeretnék úgymond fájdalmakat okozni, vagy reminiszcenciákat ébreszteni a teljes család iránt, de vannak még házaspárok is, akik a gyerekeiket együtt nevelik, és most én hadd szólítsam meg elsősorban őket, de semmiképpen nem akarom kirekeszteni azokat, akik a gyermekeiket egyedül nevelik. Úgyhogy ezt nagyon hangsúlyozom. Én a mindennapi munkámban két teljes család után biztos, hogy találkozom egy olyan édesanyával, aki a gyermekét egyedül neveli. És ez bármennyire némileg fájdalmas is, de én őt ugyanúgy, ha nem jobban tisztelem, pláne akkor, hogyha nagyon becsületesen, nagyon nehezen, nagyon küszködve végzi azt, ami eredetileg rendeltetésszerűen egy édesapának és egy édesanyának lenne, vagy lett volna a feladata. De őket is szeretettel fogadom. Tehát még annyit, hogy És hát az, hogy ilyen mértékben csökkent a teljes családok száma, az nagyon sok minden generálja. Többek között az, hogy az elmúlt 50 évben több mint felére csökkent a házasságkötések száma. Tehát 1948-ban volt mondjuk 90 ezer házasságkötés, és most van 40-42 ezer házasságkötés évente. Ugyanakkor 1970 óta a házasság szerűen együtt élők száma 60 ezerről 200 ezer fölé emelkedett, akik nyilván, hogy kevésbé gyermekvállalók, mint azok, akik az életüket összekötötték, de jure de facto, nem beszélve arról, hogy ha ezeket az együtt élőket nézzük, akkor az együttélők csoportjából, ha százat veszünk, vagy százezret, akkor gondolják el, hogy ebből 40 ezer pár úgymond olyan, hogy 2-3 évenként váltogatja a partnerét. És nagyon kevesen vannak olyanok, akik ezt úgy élik meg, a házasság szerű együttélést, mintha házasságban élnének. Még csak egyetlen statisztikai adat, és többet nem mondok, mert nem kedvezőek ezek, nem szépek. A nem házasságban együtt élők esetében 17-szer nagyobb az esélye az alkohol és a drogfüggőségnek, mint a házasságban élők esetében. Ami sejteti azt, hogy a házaspárkapcsolat kiszámíthatósága, vagy kiszámíthatóbb jellege, az mindenféleképpen az emberi lélek számára egy biztonságot kölcsönöz. Hát még a gyermekeink számára. De ugyanakkor azért mégis szép ugye ez a családi kép, különösen az, hogy ők együtt táplálkoznak, és közben az érzelmek, jó esetben a gondolatok cirkulálnak egymással, és ebben az egészben, és ez nagyon fontos most, a családnak önmagában és önmagának is van egy pedagógiai jellege és ereje. Van nagyobb az esély, hogy ebből a családból kevésbé jönnek ki majd anorexiás serdülők. Hiszen megtanultak úgy együtt étkezni, hogy közben az érzelmeiket is kifejezték egymással. Zárjelesen megjegyzem, hogy ha anorexiás serdülőkkel, akiknek 90%-a leány, tetszenek tudni, hogy mi az, nem akarom részletezni, ott mindig a család zavarai, kapcsolati és érzelmi zavarai, és a leány és az édesanyja közötti súlyos kapcsolati zavar fedezhető fel oki tényező gyanánt, és többek között az, hogy megdöbbentően kevés család van olyan, ahol legalább egy nap egyszer úgy étkeznek, hogy közben nem csak táplálék felvétel, hanem érzelmek közreadása is történik. Nem fogunk foglalkozni anorexiásokkal, ez egy külön nagy téma, de ez valami nagyon szép dolog, hogyha együtt étkezik egy család. És ennek hallatlan jelentősége van. Még a gyomornedv kiválasztásnál is, mert a gyomornedv kiválasztás tulajdonképpen a bolygóideg látja el, az agytörzsnél lévő bolygóideg, amit érzelmek mozdítanak ahhoz, hogy valaki elkezdjen gyomornedveket kiválasztani. Tehát ez nagyon messzire vezetne. Csak hogy mekkora jelentősége van azoknak az érzelmeknek, amelyek végső fokon generálják a jó étvágyat, és az evés készségét, és az evésre való kedvet. De ez is messze vezetne. Nem vagyok dietetikus, és nem vagyok gasztroenterológus, ezért erről nem beszélek többet. Maradjunk a témánknál. Tehát abban állapodtunk meg, hogy ez egy egészen sajátos dolog, amit itt látunk, és most egy picit képezzük ezt a művészi családot, egy picit egy ilyen modell szfélébe. Ez tulajdonképpen egy családnak, így mondanám, hogy a szociogramja, így mondjuk ez szakmailag, tehát így néz ki tulajdonképpen egy család, itt van az apa, anya, itt vannak a gyermekek, itt vannak nyilván az apa szülei, itt vannak az anya szülei, sőt, mi több, ebből a szempontból talán még a dédszülők is valahol jelen vannak, ha másban nem, akkor családi történetek szereplőiként élnek valahol még a dédszülők is. Ilyen értelemben tetszenek látni, hogy egy, kettő, három, négy nemzedék és generáció élete a család élete. Hallatlan izgalmas. Hogy sok mindent viszünk be mi abból, amit a szüleinktől kaptunk, akár jót, akár rosszat. Nézzük egy nagyon fontos tételünket. A házaspár kapcsolat érzelem gazdagsága önmagában nem garantálja a nevelés sikerességét. Ez számomra egy axiomatikus tétel. Az élet tanított meg engem erre. Lehet nagyon sikeres és nagyon érzelemgazdag egy Ádám és Éva kapcsolata. De nem biztos, hogy a szülővé válás folyamata elkezdődött akkor, amikor ők az első gyermeküket nemzették és fogadták. Az egy nagyon érdekes, hogy nem mindig jár ez együtt, ugye? Nem mindig jár ez együtt. Ad abszurdum, gondolják el, hogy élhetünk mi érzelem gazdagon együtt, ami önmagában nagyon sokat jelent a gyermek vagy a gyermekeink számára. De ez nem biztos, hogy megfelelő pedagógiai módszerekkel, és nem kell ehhez pedagógusnak lenni egyáltalán, nem biztos, hogy jó szülők vagyunk, ha szeretjük egymást. Ez egy fura tétel. Ugyanakkor pedig viszont a házastársak közti kapcsolati zavarok mindig megzavarják a szülők kapcsolatát is. Ez világos, ugye? Ádám és Éva feszültségben vannak, és ez oki tényező. És a gyermek szorong. Ő a tünet. Ez a következmény. Fordítva is van, hogy a gyermek az oki tényező. És az édesanyja, édesapa a gyermek miatt szorong. De azt kell mondanom, hogy az esetek 80%-ában az oki tényező inkább mindig a kettőnk közötti valamilyen rejtett vagy manifest kapcsolati zavar, aminek következménye egy sajátos magatartás zavar a gyermeknél. Ebből a két alaptételből, ha ezzel a kettővel egyet tudunk érteni, és ezt átéljük, akkor adódik egy feladat. A házaspár kapcsolat szülő kapcsolattá nevelése. Hát ez meg mi? Milyen érdekes. Még egyszer mondom. A jó házas párkapcsolat nem jelent feltétlen jó szülő kapcsolatot. Hát még az inger szegény házas párkapcsolat. Az még kevésbé jelent jó szülő kapcsolatot, sőt. Egy pillanatra gondolkozzunk el. Kiderül, hogy tulajdonképpen szinkronban kellene építkeznünk, építenünk kellene, és gondoznunk kellene a házas párkapcsolatunkat, ugyanakkor pedig el kellene kezdenünk tanulni a szülői szerepeket. És én erre szeretnék hangsúlyt helyezni, és ezért egy picit szokatlan ez a kiindulás. De nem hülyeség, ugye? Van valami logika benne. Gondoljuk csak végig. Annál is inkább, mert gondolják csak meg, hogy Ádámnak és Évának bizonyos közös célokat kellene meghatároznia. Igaz? Hogy tulajdonképpen mi is a célja annak, hogy mi gyermeket nevelünk. Aztán bizonyos feladatokat kellene egyeztetnünk velük kapcsolatban. Sőt, a kommunikációnkat, kettőnk közötti kommunikációt harmonizálnunk kellene, vagy tovább lehetne harmonizálni. Vagy lesz szó erről, hogy ez mit jelent. Ugyanis a szülők által közösen megélt értékek épülnek be legmélyebben a gyerekbe. Ez a szülőség feladata, és jó esetben gyümölcse. Nagyon remélem, hogyha van közöttünk olyan, aki magyar szakos tanár, az nem botránkozik meg ezen, hogy szülőség. Kicsit szokatlan, ugye, a fülnek? Ez, hogy házasság, ez már úgy valahogy elfogadottá vált, de ez, hogy micsoda szülőség, ó, van benne valami. A házasság nem biztos, hogy szülőség. És azon dolgozzunk, hogy a házasság a szülőség is legyen. Bár az hangzott itt el a címben, hogy a család, mint nevelési tényező, tetszenek emlékezni, elfogadható az a tétel, hogy tulajdonképpen különösen az első 10 évben, amit együtt töltünk, lényegileg minden családi probléma, kizárva esetleg, ha a nagyon nehéz anyósomat most egy picit felfelejtjük, aki állandóan belebeszél az életünkbe, lényegileg minden családi probléma az első 10 évben mire vezethető vissza? A házaspár kapcsolati zavarokra. Az a tapasztalatom, hogy tulajdonképpen fiatal házaspárok, akik körül van 1-2, 5-6, 8 éves gyermek, abszolút szinte a családterápiát ki kell, hogy váltsa a párterápia. Komolyan. Nyilván, amikor már a gyerekek 15-20 évesek, és még az egyik itt van, a másik ott lóg, akkor hát, vagy mit tudom én, valaki kívülről belép, és a centripetális erőnél nagyobb lesz egy centrifugális erő, amelyik Ádámot kivonja a családból, akkor lehet, hogy a családterápiának van jelentősége, de ugye világos, hogy az első 10 évben, ha a pár a helyén van, ez valahogy rendezi a családi sorokat is. Tehát sorsdöntő a jelentősége. Ezért fókuszálunk most különösen a házaspár kapcsolatra. Hogy mi is tulajdonképpen lényegileg ez a szülőség. Mert tessék csak nézni. És elnézést, hogy most olyan sarkosan fogalmazok, de azért annyi idő nincs. Ha párkapcsolatunk meghitt, vagyis kölcsönös bizalmon alapul, van esély, hogy gyermekünk is kész lesz bizalmi kapcsolatra másokkal. Ugye? Világos? Nagyon érdekes, hogy azok a gyerekek tudnak jó beilleszkedni az óvodába, ahol sem édesanyja nem kötődik túl a gyermekéhez, mivel az édesanyja egyébként inger szegény házaspár kapcsolatban él. Világos? Tehát, ahol a mi kettőnk kapcsolata kölcsönös bizalmon alapul, ott ő is kész lesz arra, hogy nyitottan kommunikáljon a külvilággal. Hiszen a kapcsolatunk maga egy olyan minta, amely megtanítja őt arra, hogy végül is nem kell félni az emberektől. Majd később aztán megtanulja, vannak csibész zsivánk az emberek, de alapjaiban véve van benne egy nyitottság, és nincs benne szorongás. Sőt, ha ez nem adott a párkapcsolatunkban, akkor bizony a gyermek képtelen lesz tartós bizalmi kapcsolatra. És általában a mi párkapcsolatunk zavarai később nála, vagy súlyos zavarai később nála kapcsolati zavarokban mutatkoznak meg, és heteroszexuális kapcsolati zavarokban mutatkozhatnak meg, a serdülőkorban már. Vagy hát elrontják a saját házasságukat. Mert a minta maga, Ádám Éva minta, a szülők mintája nem volt számára mintaértékű. Nem tökéletes, mert tökéletes nincs. Vigyázzunk! Érzelemgazdag és őszinte és emberi. Ha a párkapcsolatokban tiszteljük a másik határait, egy pillanat rájuk meg. Mit jelent az, hogy én, Ádám, tisztelem Éva határait? Vannak időszakok, amikor Éva egyedül szeret benne lenni a fürdőszobában. És nincs kulcs a zárban. De Ádám tudja azt, hogy ilyenkor ő nem nyomul utána Évának. Mert vattát kell váltani. A határok tisztelete. Ez a határok tisztelete. A határok tisztelete az, amikor Éva érzékeli azt, hogy Ádám nagyon fáradt, mert Ádám is lehet nagyon fáradt. Éva még fáradtabb, akkor az ő fáradtsága egy jelzés arra nézve, hogy most ő az intim kapcsolatra nem motivált, mert fáradt. Jaj, ha mindig fáradt. De itt van a határok tisztelete. És hogyha a gyermek érzékeli rajtunk azt, hogy édesanyja tiszteli a papa határait, és a papa tiszteli a mama határait, akkor van esély arra, hogy ő képes lesz mások határainak a tiszteletére. Ezt nevezzük úgy később szakmának, hogy kompetencia tudat. Tetszenek is, ez. Ez az én kompetenciám. Ez már nem kompetenciám. Persze sokan vannak, akiknek ez már úgy megy, hogy zsigerből rázzák ki, hogy nem kompetenciám, hogy nem vállalnak semmit. Nem erre gondolom. Vezetők tudják ezt, hogy vannak fiatal kollégák, akik azt, ez nem kompetenciám. Nem erről van szó most. Ugye? Együtt vagyunk? Ha Ádám és Éva tisztelik egymás határait, és ez a gyermeknél átképződik, mint minta, van esély arra, hogy a gyermekünk megtanulja a másik határait tisztelni. Ha ez nem adott, akkor ő képtelen lesz a másik határainak a tiszteletére. Ha a párkapcsolatunkban mind a ketten készek és képesek vagyunk, vagy lennénk együtt feladatokat vállalni, amiben zsigerből benne van az is, hogy a 35-40 kilós kukát ne a feleségem vigye ki, hanem azt én vigyem ki. Azt nekem kell. Sok mindent nekem kell, sok mindent neki kell, sok mindent együtt csinálhatunk. Sok mindent felváltva csinálhatunk. De a gyerek átéli azt, hogy papa és mama együtt, vagy közösen, ha nem is ugyanazt, de közösen tudnak feladatokat vállalni. Villanyon ide rögtön a Kovács Margit. Tetszenek emlékezni, a papa ítatta az egyik gyereket, a mamba pedig merített a tálból. Ugyanabban a pillanatban mind a kettő már csinált, de mind a ketten valamit tettek. 100 évvel ezelőtt még úgy volt, hogy az asszony ott állt mindig haptákba, és azt leste, hogy kinek kell a pofájába betömni a kaját. Ugye? És ő nem is evett. Komolyan? Ebből jöttünk. Hát most már ezen túl vagyunk. De még mindig vannak ilyen zsigerből szolgáló jó lelkek, akik ebbe halnak meg. Persze hát férfiak között is vannak ilyenek, természetesen. Világos? Tehát együtt, hogy a gyerek átélje azt, és ne hallja, hanem, és ne is csak, hogy lássa, érezze azt, hogy a papa és a mama feladatokat vállalnak, lesz esély arra, hogy ő is képes lesz a feladataival azonosulni. Ha ez nem adott, ez a minta, képtelen lesz feladatot vállalni, vagy azt gazdaságilag nem reálisan fogja tenni. És semmiféle politikum nem gondolok. Tehát nem kezdek fantázni, hogy a Cuslágnak az apja az milyen pasas lehetett. Világ? Kizárjuk a politikát. De attól tartok, hogy nagyon sokan, akik a köztulajdont összetévesztik a magántulajdonnal, világos, a köztulajdonra azt mondják, hogy magántulajdon, nagyon valószínű, hogy nem élték át azt, hogy látták a szüleiket, hogy megdolgoztak azért, ami az övék lett. Érezzük, hogy mekkora jelentősége van ennek, hogy a szülőség mint minta. És tulajdonképpen a szülővé válás ezen a szinten tetszik látni, azt jelenti, hogy úgy alkotunk egy kölcsönös bizalmi kapcsolatot, hogy mi mind a ketten tudjuk azt, hogy ez mintává válik az ő számára. Vagy úgy vigyázunk a másik határaira, hogy ez neki minta. Ez valahogy zsigerileg bennünk van. És mi azért is dolgozunk, hogy egyszerű is megtanulja azt, hogy meg kell dolgozni azért, keményen, ami az enyém. Egyszer volt egy ilyen hasonló szülői találkozó, és valahol Erdélyben volt sok szülő együtt, és aztán a szünetben kint beszélgettünk, viccelődtek ott szülők is, mert egy városból, és arról beszéltem, hogy mit jelent a kommunikáció apa és a gyermek között. És azt mondja az egyik apa ott, hogy azt mondja, ő bizony megmondja, hogy alig beszélgetett a gyerekkel. Azt mondja a másik, hogy meg is látszik rajta, meg külön, mint te. Már a gyerek. Csak most nem vitt, ez így volt, és én közben azt az illetőt ismertem. És tudtam azt, hogy azt az embert a gyerek nagyon sokat látta kapálni, meg tanulni, mert ez egy értelmiségi ember volt, aki falun él. Tetszik érteni? Ha egy gyerek látja az apját, már bocsánat, nem kell kapálni, de kapálni és olvasni, tetszik érteni? Olvasni, művelődni és fizikai munkát végezni, az már egyfajta mintaadás, ami még abszolút nem iktatja ki a kommunikáció szükségességét. De a gyerek átélte és látta. És minta lett az apa. Ismerem a gyerekeit is. Nem mondom, hogy különbek, ez csak a vicc volt. Hallatlan a jelentősége tulajdonképpen ennek. Olyannyira, ha ezt végig gondoljuk, akkor most azt javasolnám, hogy mindenki próbáljon bemenni a saját belső szobájába, és gondolja át az elmúlt 10 év pozitívumait és negatívumait. Mindenek előtt az, hogy átgondolom, hogy a szüleim hogyan neveltek engem, mely nevelési módszereket én is alkalmazhattam. Mert esetleg voltak olyan nevelési módszerei, ha voltak a papáéknak, amit én is alkalmazhattam. Ezt most minden Ádámnak és Évának úgy külön ajánlom, hogy gondolja ezt át. Mert óhatatlan, hogy nem rendelkezünk több pedagógiai készséggel, csak annyival, amit a szüleinken láttunk, akik nem is biztos, hogy pedagógusok voltak. Csak valami módon próbáltak bennünket tángálni és nevelni. Aztán még azt is gondoljuk át, hogy szüleim hogyan neveltek engem, mely nevelési módszereket, stílust, viselkedést én már nem alkalmazhatok. És ez nem a szüleim iránt, a szüleink iránti tiszteletlenség fogalmazza ezt a kérdést. Tetszik érteni? Az apám alkoholista volt, már nem az enyém. Speciál. Az apám alkoholfüggő volt. És ha ütött, soha nem volt józan. Jaj nekem, ha én a fizikai bántalmazást egyetlen pedagógiai fegyverként alkalmazom. Mert tetszik tudni ilyenkor, mi történik? Tulajdonképpen még mindig az apámra haragszom. És a gyereken verem le azt, amit az apámtól már nem kérhetek számon. Ez egy kemény példa volt, elnézést. Nem alkalmazhatom azt a módszert sem, hogy anyu, amikor elváltak, akkor hallgatag lett, és bezárkózott. És háborút hirdetett a férfi nem ellen. És én még egy fél mondattal semlegesem a gyerek előtt, a lányom előtt azt, hogy azok a férfiak. Aztán átgondolom azt, hogy férjemmel, feleségemmel megélt kapcsolatom érzelem gazdagsága mit jelenthetett, vagy mit jelenthet gyermekeim, vagy gyermekeink számára. De azt is átgondolhatom, hogy ha egyedül nevelem a gyermekem, túlgyámolító, vagy hanyaguló, vagy szorongó szeretettel szeretem őt. Nem mintha azok, akik Ádám Évaként nevelik a gyermekeiket, néhol nem hajlamosak arra, hogy szorongva szeressék a gyermekeiket, szorongva szeretni a gyermeket, vagy túlgyámolítva szeretni a gyermeket, vagy gyámolítva szeretni a gyermeket. Tetszik érteni? De itt a gyermeküket egyedül nevelőknél azt tapasztalom, hogy nyilvánvaló dolog, hogy nagyon sokszor, hogy mivel egyedül kell a gyermeket nevelni, nagyobb az esély annak, hogy a szeretet és a pozitív érzelem mellett ott van kísérő jelenségként a szorongás, a félelem. Hogy vajon jól teszem-e, vajon meddig bírom, és vajon nem veszítem-e előtt ugyanúgy, ahogy már valakit elvesztettem. Jaj, el fogom veszteni őt. Azt tisztán kell látnunk, hogy ha a pozitív érzelmeinket negatív érzelmek kísérik, akkor inkább a negatív érzelem határozza meg a gyermeket negatíva, mint a pozitív érzelem pozitíve. Ez félelmetes dolog. Egy picit ahhoz a jelenséghez hasonlít, hogyha hagyjuk a francba a kertet egy hónapig, meg lehet nézni, hogy sokkal több lesz benne a gyom, ugyanakkor a nemes növények pedig nem fejlődnek olyan intenzíven, mint a gyom és a gaz. Világos? Szorongó szeretettel. Nem tudom nem idézni, most hirtelen ez jutott eszembe Jánost, már nem Kádár Jánost, hanem az apostolt. Az előbbiből ilyen nem telt volna ki. Figyeljék csak, a szeretetben nincsen félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aki fél, nem lett teljesé a szeretetben, idézet záró. Erre gondoltam itt, ezen a ponton. Hogy nincs-e sok szorongás bennem, akkor is, hogyha a férjem mellettem van, vagy a feleségem mellettem van. Vagy átgondolom, hogy sikerült-e gyermekemnek olyan viselkedési mintát nyújtanom, vagy csak elvártam tőle, hogy külön módon viselkedjen, mint én. Nagyon sokszor a viselkedés jobbítását érezzük az egyetlen mérhető dolognak, meg nyilván a bizonyítványt és a diplomát, amin lemérhető, hogy a gyermek milyen emberé vált. Nekem egyszer volt egy főnököm, akire nagyon felnéztem. És ő azt mondta nekem, hogy te, engem nem az érdekel, hogy te mit tudsz, hanem az, hogy ki vagy. És akkor egy nagy kő esett le a szívemről. Mert tudják, mit éreztem meg ebből? Hogy ezt az ember érdekli. És nem az, ami a szürke állományomban van. Ami szintén nem mindegy. Ezeket átgondolandó. És most engedjék meg, hogy így, ha ezt átgondolom, akkor ennek a szülői válásnak vannak mindennapi feladatai, és ezt átgondoljuk, akkor jönnek majd a technikák, a beszélgetés. Azt mindenek előtt olyan jó lenne megbeszélni, hogy vártuk-e és elfogadtuk-e gyermekünket nemével, adottságaival, képességeivel együtt vagy sem. Túl meleg van? Ezen lehet segíteni, mert Istennek állak, én meg hűvös van, úgyhogy ez a legegyszerűbb. Hangosabban, jó, jó, abszolút. Megpróbálok hangosabban beszélni, jó? Tehát beszéljük meg együtt, ez egy fura téma, elnézést kérek érte. Hogy vártuk-e és elfogadtuk-e gyermekünket nemével, adottságaival, képességeivel együtt vagy nem. Mindenek előtt a nemével. Mert a férjem lányt várt. Vagy a feleségem fiút várt. És ezt a gyerek meg is tudja. Ad abszurdum. Fiút vártak, és a lányt fiúsan öltöztetik. És tudják, el tudják, hogy mihez vezet ez. Ő maga nem tudja, hogy most tulajdonképpen ki is vagyok én. Még inkább ad abszurdum. 20 év alatt az apa nem tudta elfogadni a lányát, mert fiút vár. Egy életre sebb keletkezett ezen a leányon. Az, hogy vártuk-e vagy nem, az egy nagyon belső dolog, és értsük jól, hogy a nem várt gyermekből bőven lehet még elfogadott gyermek. De érezzük mindjárt azt, hogy jobb, ha már várjuk. De nem minden később örömmel fogadó gyermek várt gyermek. Lássuk ezt tisztán. De ez azért jó lenne, hogy otthon 4 szem közt ezt átbeszélni. Hogy elfogadtuk-e adottságaival, képességeivel együtt vagy nem. Mert ő nem olyan jó képességű. És az adottságai között is visszaköszön az anyósom. Nagy szája. Mit tudom én mi. Amit én találok ki a feleségem mamájában, meg a gyerekek kapcsolatban. Tetszik látni, itt valami nagyon döntő dolog dől el. Hogy tulajdonképpen alapjaiban véve elfogadtam én őt. Nem a hülyeségeit, és nem a rárakódott nyomorúságait, mert egyébként a gyermekeink nyomorúságai, amelyek különösen a saját emberi gyarlóságainkat tükrözik, azokat fogadjuk el legkevésbé, és azzal szemben próbálunk pedagógiai eszközzel harcoltatni a pszichológussal. De ez egy alapvető dolog. Mert mindegyikünk életéhez, hogy vagyok, mit tudom-e, 39 éves, hozzá kell gondolni 9 hónapot, mert végső fokon ez az egész akkor kezdődik, amikor egyszer a terhességi teszt kimutatja azt, hogy hát igen, itt most valami elkezdődött. Hogy akkor erre Ádám hogyan reagál? És Éva hogyan szorongja végig az első 9 hónapot? És hogy mennyire kattan be Évának az anya minta, hogy a mama milyen anya volt? Ezért nagyon fontos kérdés ez. Mondjuk el egymásnak, hogy milyen nevelési stílust hoztunk magunkkal, vagy nem hoztunk, annak érdekében, hogy együtt hasonló, ha nem is azonos nevelési stílust próbáljunk megvalósítani. Tetszik tudni, úgy van ez, hogy mindenki hoz be valamilyen tradíciót, örökséget, beidegződést, ami zsigerivé válik, ami nem genetikusan kódolt. Tehát szakmai nyelven nem a genotípushoz tartozik, hanem a fenotípushoz tartozik. Ahhoz, amit a szocializációnk során elsajátítottunk magunknak, mire, hogy hajlamos vagyunk rákenni, hogy hát ilyenek a génjei, a csodát. A gének sokkal kevesebbet határoznak meg. Erről külön lehetne beszélni. Mint amennyit a szocializáció során beszív magába egy gyerek. Persze, hát persze. Nyilvánvaló dolog, hogy egy érrendszeri gyengeséget, vagy egy diabéteszre való hajlamot, egy cukorbetegségre való hajlamot lehet örökölni. Persze, persze. Egyértelmű. Sajnos egy Down-konos gyermeknél plusz 2 kromoszóma. Egyértelmű, hogy kromoszómát. De nagyon sok minden, nem az, nem a genotípus, hanem a fenotípus függvénye. Tehát mit hoztunk mi magunkkal, hogy ezt mondd el őszintén a férjednek vagy a feleségednek, hogy te mikor megütötted a gyereket, tudod, apám is engem egyszer-kétszer megpofozott, és az úgy érzem, hogy jó volt, hát akkor én is. Vagy mit tudom én mit. Hogy mit hoztunk magunkkal, mert nem biztos, hogy amit magunkkal hoztunk, az megoldást jelent ma. Mert bennünket 30 évvel ezelőtt neveltek. Egészen más társadalmi atmoszférában, millióban. Közben óriásit változott a világ. Nagyon fontos lenne megbeszélni nekünk, kettőnknek, hogy mik azok az alapvető elvárások, amit vagy amiket mi várunk el a gyerektől. Amit mi várunk el a gyerektől. Amit nem csak a férjem, nem csak a férjem rigolyája. Nem csak a feleségem, mert azért, mert az anyja ilyen volt, meg olyan volt. Tehát szívedelmi egyeztetni azt, hogy vannak alapvető dolgok, amit mi ketten feltétlen, alapvető kautélája az életnek, amiket mi ketten várunk el a gyerektől. Sőt, amiket mi várunk el, amit mi is nyújtani tudunk egymásnak. Mert nehogy azt többet várjunk el, mint amit mi egymásnak nyújtani tudunk. Tetszik érteni? És van egy alapvető, egy nagyon borzasztó egyszerű dolog. A piros, a sárga és a zöld szín mindenkire érvényes. Mit jelent ez? Mi alapján tudunk közlekedni? Annak alapján, hogy van tilos, van szabad, és van türelem. Igaz? Ezt nem. Ide figyelj. Mi a mamával egy. Azt mondjuk, hogy ez nem. ez a pillanat. Vagy, ide figyelj, mi a mamával, papával együtt úgy örülünk. Olyan jó, hogy te örülsz. Mi ketten várjuk el, vagy mi ketten örülünk. Vagy mi mind a ketten megpróbálunk türelmeseknek lenni, ami nagyon nehéz, mert a férjem annyira türelmetlen pasas, hogy mindjárt akar. És a gyerek megbukott fél évkor, akkor a férjem elvárja azt, hogy egy hónapon belül javítsa ki a fizika egyest. Ide figyelj, vedd tudomásul azt, hogy ez a gyerek nem olyan tehetséges fizikában, mint te. Vagy nem emléksz, hogy te is megbuktál egyszer fél évkor fizikában. Ha egyáltalán megmutatta a bizonyítványát. Vagy elmondta. Nagyon fontos lenne egymást rendszeresen tájékoztatni a gyerekkel kapcsolatos információkról, benyomásainkról, annak érdekében, hogy mi ketten legyünk képesek véleményt alkotni, elismerni, dicsérni és szankcionálni. A gyerekek hallatlan rafináltak egy ponton, rendkívül tudják, hogy a papát és a mamát hol lehet kijátszani. És hol lehet megtalálni azt a kis rést, ahol ő át tud bújni. És hol lehet a mama kedvébe járni úgy, hogy tudom azt, hogy a mamát megnyerem magamnak valami érdekében, amire a papát nem lehetett megnyerni, vagy az apámat nyerem meg. És darálom be úgy, hogy közben dolgozom azon, hogy lehetőleg ők ne is értsenek. Ezért nagyon fontos. Annál is inkább, mert tesznek elgondolni azt, hogy képtelenség az, hogy mindig, mindenütt, mind a ketten ott legyünk. Igaz? Nagyon gyakori probléma, hogy az édesanyja egyedül van otthon három gyermekkel. Ha még vannak három gyermekes családok. Vannak. Na most ő otthon van ugye a 5 évessel, a 3 évessel és a 2 hónapossal. És a férje jön haza. És akkor milyen ez az érkezés? A férj mennyire van torkig a léttel, és annak minden vonatkozásával, és mennyire van bennünk készség arra, hogy hetente egyszer vagy kétszer átbeszéljük a tapasztalatainkat és az információinkat. Én szülőértekezletre jártam legalább 30 éven keresztül. És nagyon sokszor ültem ott egyedül apaként. Majdnem olyan volt a szülőértekezlet, mint itt. Sőt, ez egy szuper szülőértekezlet. Itt 1, 2, 3, 4. Én már magam nem számolom. 5. Ez egy jó arány. Ó, elnézést! Egyre jobb az arány. Komolyan mondom. Na most ez azt jelenti, hogy azok az információk, amelyek itt megjelennek, átgyűrűznek ki a férjéhez. Kedves hölgyek! Komolyan mondom. Ez egy sorsdöntő dolog, hogy átgyűrűznek ki az információk, hogy hát mondott valamit az a pasas. Vagy te, figyelj, elmondom neked, hogy miről volt szó, te annyira fáradt vagyok, hagyjál. Amit milyen meg lehet érteni. De amikor ezt már 20-szor mondja. Ez sorsdöntő dolog, hogy, mert tetszik tudni, tessék megfigyelni azt, hogy ahol nincs kommunikáció kettőnk között, ott óhatatlan, hogy a gyerek pufferré válik, tehát egy ütközővé válhat kettőnk között. És tessenek megfigyelni, hogy általában a gyermekkel kapcsolatos nevelési, továbbképzési, tanulási problémáknak a felhangosodása jelzi, hogy kivel van gond. Ádámmal és Évával. Nem a gyerekkel. A gyerek problémái kitűnő lehetőséget teremtenek arra, hogy áttematizáljuk, és átcímkézzük a saját kapcsolati problémáinkat. Ami alól csak egyetlen képez kivételt, amikor valóban a gyerekkel van baj. De egyébként Karácsony Sándor mondott azt, hogy ha a gyerekkel van baj, akkor általában nem a gyerekkel van baj. Idézet zárva. Nagyon jó lenne, hogy együtt dolgoznánk azon, hogy megkíméljük a gyerekeket a saját konfliktusainktól. Ne a gyerek előtt, soha ne a gyerek előtt boruljunk ki egymás felé. És még tisztázandó az, hogy mennyi minden van, amitől mi ketten kell, hogy őt megoldjuk. Tetszik érteni, ami nem jelenti azt, hogy mi mindig zsigerből védőügyvédjei legyünk a gyereknek, mert lehet, hogy a gyerek a hunyó. Nagyon kell vigyázni erre. De alapvető dolog az, hogy a gyerek számára akkor lesz fészek a család, hogyha érzi azt, hogy itt nem csak állandó szankcionálás történik, hanem valami nagyon nemes dolog, az óvás. Már nem a megóvás, hanem az óvó féltő szeretet. Tetszik érteni? Ami harmonizált lehet Ádám és Éva között. Ami nyilvánvaló dolog, hogy csak egy esetben lehetséges, hogyha mi ketten, ha nem is azonos, de hasonló értékpreferenciák szerint állunk a létezéshez. Ha férjemmel együtt gondolkodunk azon, hogy a tévének és a tévénézésnek milyen előnyei és hátrányai vannak, vagy hogy hasonlóan gondolkodunk arról, hogy az a barát, aki feljár a gyerekhez, állati ocsmányul káromkodva beszél, és ezt illetően mi ketten, a férjemmel vagy a feleségemmel egy nézőponton vagyunk, hogy ez nem a legideálisabb barát a gyereknek. Nagyon sajnálatos dolog, és szeretjük ezt a kisfiút, de ezt üljünk le és beszéljük meg, hogy mit csináljunk. Arról ne is beszéljünk, hogy a 16 éves Zsófi, hát szerelmes, hát mikor legyen szerelmes. És az apja, aki eddig imádta Zsófit, hallani se akkor erről, hogy az ő lánya szerelmes. Az édesanyja pedig védi Zsófit, mert az édesanyjának eszébe jött, hogy ő is volt szerelmes. Egy Zsófi ügyben nagyon nehéz harmonizálni. Pláne a negyedik gyereknél, már a, mondjuk már három úgy, ahogy, és akkor már a negyediknél már az ember elég volt. A szülők érzelemgazdag szövetsége a leghatékonyabb nevelési erő. Ez alapozza meg azt, hogy a gyermek élete során motivált legyen érzelemgazdag kapcsolatokra, melyekben majd ő is adni és óvni lesz képes. Egyébként tisztán látva azt, hogy egyrészt disznók elé nem vetem a gyöngyeimet, ez csak akkor fogja valahogy megtanulni, hogyha látja azt, hogy azért az apja se veti disznók elé a gyöngyeit, de ugyanakkor látja, hogy az apját se lehet könnyen átverni, mert ő se hülye. És van benne szelídség is, de van benne dörzsöltség is. Már a kígyó ravasságára gondoltam. Dörzsöltség alatt, ha nem valamilyen zsiványságra, hanem arra, hogy az ember lássa át az életet, és ne lehessen palira venni. Valahogy így válunk együtt szülővé, amellett, hogy vagy jó házas társak vagyunk, vagy érzelem szegényült a kapcsolatunk évesen. Minél inkább veszít lendületéből a házaspár kapcsolat, annál nagyobb az esélye annak, hogy kisebb az esélye annak, hogy a szülőségben haladunk. Tetszik érteni? Viszont minél inkább érzelem gazdag a kapcsolat, annál inkább van esély arra, hogy a kapcsolatunk érzelem gazdagságát átkonvertáljuk szülőségbe. Mert aki érzelmileg gazdag, az lesz képes az érzelmeit közölni a másikkal, vagy a megfigyeléseit, és oda-vissza. És még akkor hol vannak a gyermekek, meg a nevelési problémák? Azt ígértem, hogy van még időm, György? Egy pici. Azért nehogy itt bárkit fárasszunk, vagy valami, nehogy. Kérek egy szolíd bokárugást, hogyha. És most engedjék meg, hogy egy picit motiváljam önöket arra, hogy beszélgessünk ilyen és hasonló kérdésekről, amely kérdések, ilyen kérdések azok, amelyek... Jaj, hát elnézést. Az a kés, hogy hova megy, mert már indulhat. Jó. Persze. Minden tiszteletem. Igen, minden tiszteletem. Persze. Ezek azok a kérdések, amelyek úgy eszembe jutottak. Megmondom őszintén, hogy a gyermekpszichiáterünkkel is ezt átbeszéltem, akivel együtt dolgozom, és ezek azok a kérdések, amelyek foglalkoztak, van még legalább 40, de ezek olyan kérdések, amelyek bennünket foglalkoztatnak, és most nyugodtan tessenek a szomszéd gyermekére gondolni, ne a sajátjukra, és hogy melyik kérdés az, amelyik itt önöket ezekből már szembesült vele, tanácstalan volt, vagy szembesült vele, és találékony volt, szembesült vele, és megbeszélte a férjével, szembesült vele, nem beszélte meg a férjével. És most nem erre vagyok kíváncsi, tehát nem akarok kukucskálni. De ha valaki valamelyik kérdés iránt érdeklődik, nyugodtan. Ne azt mondja, hogy ötös. Nyugodtan. Mert nem tudom, melyik az ötös innen. De nyugodtan tessenek így, vagy ha valakinek... Mert ez, ugyanakkor ezek a kérdéseink. Igaz? Mindaz, ami eddig elhangzott, az inkább a dolgok érzelmi, kapcsolati előfeltétele, de a legoptimálisabban működő családban is ezekkel a kérdésekkel szembesülünk. Hogy kit melyik kérdés érint, vagy melyik foglal, mivel szembesült már. Vannak nagy tanácstalan pillanataink, amikor nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk. Nekem is. Őszintén megmondom. És az se biztos, hogy itten én bátorkodom zsigerből recepteket adni.